Na hát jó reggelt kívánok mindenkinek. Ez a régen minden jobb volt. Tilos rádióban, FM 90,3 MHz-en. Telefonszámunk a szokásos 215-3773. Unalmas közeltünkről beszélgetünk, szokás szerint.
Hát Tóthavi Árpád a ma esti vendégünk, aki hát a szerény véleményem szerint egy ilyen a zsíroldásban nem volt akkor a forradalom, mint amit ő egy ilyen a sajtónyelben még rajtott a 2000-es években. Pusztán csak a jól irányzó szabadszájúsággal már majd lehet, hogy tiltakozik. Tulajdonképpen azzal, hogy a szart egyszer csak szarnak kezdte elnevezni a tévékritikában, vagy a faszokat faszoknak a közéletben. Aztán volt, aki perelt, mint például Mittyan György, amikor...
De ő már úgy sem emlékszik.
De már senki sem emlékszik, tehát igen. Már csak a kritika maradt,
és meg
a... Már csak a jegyzet, bár azt hiszem azt is le kellett venned, és már elérhetetlen, igen. Tehát csak ilyen fórumokban töredékeket lehet elkapni. Vagy igen, hát ugye...
100-150 másolat van róla az interneten egyébként, akkor is nem jó estét kívánok a hallgatóknak. Engem, nekem még volt gyerekszobám, tudod.
Igen, itt van még Laska Pali, forgatókönyvíró. Balázs István, filmideológus.
Szép jó estét.
Igen, Tóthavi Árpád elmedikó Imréje, kényszeres levelező. Magam pedig Csundelik Péter vagyok, szakmám szerint történész. És akkor egy ilyen bevezetéssel kezdem, hát lényegében hazudnék, hogy azt mondanám, hogy a kezdetektől fogva követem a munkásságod, mert 2003-ban én még a Ferences gimnáziumban voltam, katolikus bentlakásos iskola, és hozzánk az Új Ember járt, mint heti lap, meg a Magyar Fórum, mint heti lap.
És a gimis lányok.
És a sajtóklub volt egy ilyen kötelező, beiktatandó műsor, amit néznünk kellett. Úgyhogy én csak...
Hétfőn kikérdezték.
Az Őrs István kötetet is kitépték a kezembe, és a kukába dobták.
De csak ilyen offline dolgok voltak, hogy...
Abszolút, hetente egyszer használtuk a netet, mert tudod, ilyen
demonzésre. De én mondjuk gimnazistaként is tájékozottam a közélet, ügyes vagyok dolgok.
Én is próbáltam, vettem a tallózót, de téged akkor még nem tallóztak. Az a lényeg, hogy amikor a Game Over egy GP2 című cikket delte, így szerintem a mainstreamba azzal kerültél be. Tehát a heti hetesben idézték, és heti hetesben vitatták a te munkásságodat.
Meg még sok helyen máshol, egyébként a Vatikánba is eljutott.
Ez komoly?
Igen.
Indexre kerültem.
Van neki.
Ez szerintem elértem Best a csúcspontomat ma este.
Akkor most már mindenki megnyugodt.
Ezt akkor szintén sok tucatszor kaptam meg, úgyhogy
sajnálom. De ez hogy történt?
Nem maradtál erről 10
akkor
évvel.
Hogyan kerültél ezzel az Indexre, és akkor hogyan jutottál le mondjuk a Game Over GP2-ig, és egyáltalán mi volt az antiklerikalizmus, ami működött benne?
Mondjuk ezt vegyük kettőbe, jó?
Szedjük
mert hogy a pápa halál az, ha jól emlékszem, 2004
és 5.
2005, pláne, hát addigra én már bőven bedolgoztam magamat az Indexre. Hát hogy kerültem én oda? Egy kicsit feszengek, mert ez az életúti interjú, ez azért mégiscsak egy olyan műfaj, ami hasonlít a Ravatalhoz egy kicsit. Szóval Kádár János utolsó interjúja jut eszembe, ahol kérdezték kínos kérdésekről, és olyanokat mondott, hogy jelenségek vannak.
Úgyhogy... Már sokkal magasabb szinten vagyunk ennél, tehát...
Én még azért élnék egy kicsit. Szóval az Indexhez úgy kerültem, talán kezdjük az elejéről. Igen, az édesanyám megtanított 3,5 éves koromban olvasni, megírni, azért is, hogy ne kelljen folyton szórakoztatni. És ez tök jól bevált, és én azóta állandóan írogattam mindenféléket, és nyilván adta magát az ötlet, hogy ezt másokkal is elolvastassam, aminek egy ideig nyilván különböző iskola újságok voltak a fórumai, és aztán pedig egyszer csak lett az internet. Az akkor eléggé elképzelhetetlen volt, hogy én mondjuk újságírói pályát megcélozzak olyan módon, hogy nem tudom, beiratkozom a MUOSZ iskolájába, vagy valamilyen nevetséges helyre. Ahol egyébként azóta már tartottam órákat, és hát akkor így megnyugodtam, hogy nagyon jó, hogy ezt kihagytam.
És ezen 96-7 környéke?
Nem, én 2000-ben kezdtem bedolgozni az Indexbe.
Mert az, hogy az internetet felfedezted magadnak, mint...
Igen, én előtte egy szoftverfordító cégnél dolgoztam, ilyen Windows-os szarokat fordítottunk, de volt internet. És aztán az idő előre haladtával egyre kevesebbet dolgoztam, és egyre többet interneteztem, és akkor az interneton indexen kívül más tartalom nem nagyon volt figyelemre méltó, azon belül is egyébként a fórum ennek az egész interakciója, tehát maga az internet az tényleg egy csoda volt. És akkor úgy döntöttem, hogy amúgy is írogattam a magam örömére ilyen hát minek is nevezzem, ilyen humoreszkeket. Félve mondom, igen, azért ennek...
Publikáltad is azért, az vagy ez csak egy magasztatban?
Van ennek egy szárszói hangulata, ugye?
És mindjárt megyek is a csátor.
Igen, és akkor... És meg hát érdekel a számítógép is, mint olyan, meg a programozás. Nyilván az első, amit megírtam, még Visual Basic-ben vagy ilyenben, az egy vírus volt. Meg azóta is szórakozom ilyesmikkel, és akkor gondoltam, csinálok egy honlapot, nem volt még olyan, hogy blogmotor, hogy nyitok egy blogot, hanem az extra.hu lehetett egy ilyen üres szerver helyet venni, hát az ingyen volt, de ott aztán kézzel írta meg az ember HTML kódot, szerintem ma is vállalható külalakkal elkészült egy honlap, és akkor oda föltöltögettem ezeket, nyilván nincs már meg, hála Istennek. És aztán ezekkel sikerült valahogy az indexbe beférgelődni, ahol éppen indítottak egy ilyen, hát ez, ennek is lesz egy szárszói hangulata, hát egy humor mellékletet bizony. Gyakorlatilag egy online hócipőről volt szó, ez meg kell vallani.
Csúcson kezdted.
Ma már nem így gondolom. Szerencsére az sincs már meg, akkor még Google Cache sem volt. És akkor oda hívtak, hogy írogassak oda, ez volt külsősként, és aztán 2001-ben kezdtem az Index Kultúra rovatában, akkor már tehát valahogy így újságírónak neveztek ki, vagy újságíróvá ütöttek. Új Péter volt egyébként, aki megajánlotta nekem az akkori fizetésemet, hogy akkor azt most már az Indextől kapom, úgyhogy ilyen szempontból nekem az okés volt, és akkor elkezdődött ez az őrült vágtatás.
Ezt az Indexet hogyan szedte össze Új Péter? Tehát te eddig különböző fiatalokat akkor felfedezett? Hát számomra az fúr egyébként, hogy az Új Péter,
az először,
de hogy az... ő a Népszabadságnál volt publicista, és akkor a Népszabadságnál, bár lehet, hogy mondjuk Ötvös Pál volt akkoriban a szerkesztő, és elég nehezen lehetett Ötvös Pállal megértetni azt, hogy akkor mi is az internet, meg lehet, hogy kéne egy akkori nól.
Sőt, általában minden főszerkesztő nehezen, minden offline főszerkesztő nagyon nehezen viselte. Hát én emlékszem, én dolgoztam egy most megnevezni nem kívánt férfi magazinnak az internetes változatán, és mondta, ez volt 10 évvel ezelőtt, és mondta a főszerkesztő, hogy internet ugyan már 10 év múlva senki nem fog rá emlékezni. Tehát igazából a főszerkesztőnek volt egy ilyen, tehát a nyomtatott printer sajtónak volt egy ilyen szkepticizmus az internettel kapcsolatban, és ez egyébként mai napig is, már most azért...
Most már az nem szkepticizmus, hanem kétségbeesés.
Igen, de 15-15 évvel ezelőtt ez egy nagyon komoly lenézett vonal volt az internet a print felül.
Hát hogy az Indexet hogy szedte össze egyébként nem csak az Új Péter, szerintem abban most nem menjünk bele, mert erről van egy csomó elérhető dokumentum, meg mostanában jelent meg egy csomó interjú, pont az Index őstörténetéről. Egyébként nem az Új Péter volt, aki az internetot Indexet összeszedte, hanem a Nyírő András.
Új Péternek
jelentős szerepe volt benne, tehát velem is ő ült le, de hogy például arra én már nem is emlékszem, hogy akkor neki mi volt a titulusa, mert akkor nem is volt ő még főszerkesztő.
Jól tudom én, hogy az IDG Hungary indította el az internetot, mint kiadó? Vagy...
Én akkor még nem voltam ott. Én már az Indexhez mentem, ahol az Új Péter valami, hát akkor azon viccelődtünk, hogy tulajdonképpen két olyan vezető van a világon, akinek a titulus az a szellemi vezető, az egyik Omar Molla a Afganisztánban, a másik meg Új Péter, aki akkor nem volt főszerkesztő, nem is létezett a főszerkesztői pozíció, hírigazgató volt, egy a Dél-Magyarországtól leigazolt figura, aki ma már, hát, tudtam, már nincsen sehol. Szóval volt egy ilyen átmeneti időszak. És aztán ott, mint mondtam, elkezdődött ez a főleg a Kult rovatban egy ilyen dolog, és én elég gyorsan elkezdtem politikai publikat írni, ami akkor egyébként az Indexben hát nem nagyon volt.
Ez kérésre jött, vagy te kezdted?
Nem, ezt én ambicionáltam. Aha.
És akkor inkább a médiakritika volt a kényszer? Mert azokat te abba hagytad 2006-ban.
Nem, a médiakritika az, az állatira nem kényszer volt, hanem, hanem ma már nehéz elképzelni, és most tényleg már megint úgy érzem magam, mintha a pártörténeti intézetben beszélgetnénk, szóval hát gyerekek, az egy másik világ volt. 2002-ben 3,5 millió ember nézte a Barátok köztet. Nem is akarom tudni, hogy a Big Brother-t hányan. Ez az ország a tévére volt tapadva, egyébként most is oda van tapadva, csak fragmentálódott a dolog, igen, tehát nincsen már ennyire fókuszálva, de akkoriban az egyszerűen a Barátok közt volt a legnagyobb hatású magyar dráma. És hogyha a Barátok közben megcsokolta egymást két meleg srác, akkor arról, tehát az egy politikai ügy volt, az egy nagyon komoly dolog volt, volt egy Glob színházszerű hatása is, pusztán annyiban, hogy be tudott hozni olyan témákat, ami addig tabu volt, nem beszéltek róla, nem ábrázolták. Tüntetések voltak amiatt, hogy a Barátok közben meleg csók volt. Tehát én nem emlékszem, hogy Sesták Ági, Isten nyugasztalja, a Big Brother miatt tömegek előtt szónokolt. Bajer Zsolt is talán, nem akarom belekeverni.
Akár csak a Csíros Rádiós előtt 12 évvel.
Olyasmik, igen. Igen, de annyiban jogosabban, hogy a Tilos Rádiót ugye hallgatnia kellett valami házmesternek.
Már valami jobbikos kutászdroid.
Volt egy médiafigyelő szolgáltató.
Igen, így van.
Igen, ez viszont tényleg mindenki tudta. És akkor ezekre kellett reagálni. Vagy nem feltétlenül kellett, de jó ötletnek tűnt, és egyébként élveztük is. Mert amúgy, hogyha az ember folyamatosan végignéz egy valóságsút, akkor ott azért van mire reflektálni. Uh-huh. Milyenek az emberek, mire szavaznak, hogyan viselkednek ebben.
Miért hozták be ezt a vonalat például?
Hogy hogyan viselkednek ebben az egyébként nagyon extrém helyzetben, hogy oda be vannak zárva és folyton figyelik uh-huh. őket.
És még azt ugye hozzátenném, hogy akkor még ugye itt is a különböző német, illetve holland szakemberek voltak, akik egyfajta fejtágítót tartottak a szerkesztőknek. Ők maguk se tudták, hogy mit csinálnak azokkal az emberekkel, hanem jó ötletnek tűnt egy versenyt csinálni, amiből aztán lett egy balhé a végén, amire senki nem számított, viszont megvolt, felvették, megszerkesztették, és ez például akár a Big Brother-nél, akár mondjuk a való világnál, mivel az ugye hosszabb életük volt, jobban meg lehet figyelni, hogy a negyedik évadra kristályosodott ki az egész, hogy hogyan kell ezt az egészet csinálni. Addig gyakorlatilag egy ilyen online emberkísérlet volt folyamatosan, amikor mindenki tanult a másiktól.
Na őszintén szóval a negyedik évadot én már nem néztem, tehát azért ezzel lehetett elítődni. Te nem engedték neked.
Amikor a Renátó megdugta a VB Évit, akkor
videókazettán hozták.
Itt a Rózsa nevében a Scriptoriumban az Arisztotelész elveszett könyvét, tehát úgy loktunk be, hogy bekapcsoljuk a tévét.
Ebből aztán egyszer csak elegünk lett, vagy nekem elegem lett, a Szabó Zoli kollega azért nyomtatta egy kicsit tovább, a Kreatívban akkor még írtam reklámkritikákat, és azzal is egyszer csak így úgy éreztem, hogy nem akarom már. Tehát, hogy magamat ismétlem a reflexiókkal is, mert tényleg mindent leírtam arról, hogy miért szar a tévéműsor. És akkor onnantól gyakorlatilag...
És feltett, hogy van egy még nagyobb szar a közelből,
nem. Ez
több lehetőségeket
csak tesz. Ez azért így egyszerűsítés. Hanem közben azért úgy is gondoltam, hogy ez igazából ugyanúgy időpocsékolás erről írni, mint az embereknek ezt nézni, és hogy a politikai publicisztikában az írás kényszeremet, meg az ilyen, hogy mondjam, ilyen nyelvi brillírozási kényszeremet ugyanúgy ki tudom élni, csak azok azért fajsúlyos témák. És akkor aztán ez lett a vonal.
Ja, egyébként azon gondolkodtam, ez a tévés vonalat én szerettem olvasni, bár nem volt tévém 96-tól kezdve hasonló ilyen intézményi okokból, de ennek már akkor nagyon örültem. De ennek ellenére olvastam ezeket a cikkeket, mert az volt ilyen revelatív, hogy ami már elhangzott, hogy
szar,
ez fontos. Nem, tehát egyszerűen egy ideig, amikor egy ilyen tabu meg van törvezni, mert ezt töröm olvasni fel, hogyha nem szarul van megírva, de mégiscsak ugye ez nem a matula volt, nem tudom mi, hogy neked mikor volt az a pont, amikor úgy érezted, tehát ezért ez egy ilyen fokozatosan felnevő dolog volt, hogy ennek ilyen baromi nagy súlya van, meg ezt sokan olvassák, meg ez tényleg egy nagy nyilvánosság előtt zajló dolog, ez volt ilyen, van ilyen, mennyed, amikor így észrevettétek, hogy basszus, itt sok ilyen fontos dolog történik.
Mert most a médiakritikáról beszélünk.
Igen, te is számít, annak tényleg van hatása.
Sok ilyen élmény volt. Az elején nem vették ezt komolyan a tévékben sem. És aztán elkezdődött, amikor éreztük, ami hát nagyon vicces, hogy az Index aztán ezt megérezte a politika felől sokkal később. De akkor aztán éreztük azt, hogy bizony a tévéknek ez rosszul esik. És akkor voltak egyébként emberek, akiknek volt annyi intelligenciájuk, vagy józan parasztényszük, hogy felfogták, hogy ők a képernyőn szórakoztatnak, mi meg az interneten szórakoztatunk, és egyébként ettől még nem kell egymást megölnünk, és voltak olyanok, akik a mai napig nem állnak velem szóba, mert 2002-ben valami csúnyát írtam róluk.
Itt Friderikusz a mai napig csinálja azt, hogy ez a hiéna médiázás, hogy ugye...
Na, Friderikusz az egyik, aki nem tudta ezt feldolgozni, vele volt
egyszer. Mai napig ilyen egyébként, most ugye a 444-nek mennek ki, meg a Szilijéknek, tehát ő ezt mai napig
igen,
folytatja.
Igen, nem nagyon érti magát ezt a dolgot, igen, hogy ember gondol valamit, ír valamit, az megjelenik, és sok embert megérdekel.
Igen, ezt nagyon sokan nem értették, és a leggyakrabban az volt itt a kritika kiinduló pontja, hogy én soha nem csináltam tévéműsort, tehát mit pofázok bele. Ami ugye hát egy nagyon gyorsan lecsapható dolog, mert hát a színkritikus sem színész, és a politikai publicistának sem kell pártot alapítani ahhoz, hogy...
Attól, hogy az ember nem tud tojást tolni, még meg tudja állapítani, hogy jó-e.
Így, hát ez az egyik, a másik meg, hogy a laikus észrevételek publikálásához tök elég az a igazolás, hogy én vagyok a kedves néző.
Hát... Meg te mindig vállalt ezt a laikusságot. Tehát, hogy te sose egy ilyen hatalmas elméleti keretet mozgósítottál.
Hát jobb vállalni a laikusságot, mint úgy tenni, mint hogyha egyébként...
Sose volt ilyen sejjem sállanyag.
A horvazon végeztem volna valóságsó
guruként.
Az a Réz András, hogy legalábbis annak akar tűnni.
De egyébként voltak itt olyan ismeretségek, a Svábi Andrással például, ő is nagyon idegesen telefonálgatott, hogy már miért írtunk ilyeneket, de aztán elég gyorsan rájött, hogy itt miről van szó, és köszönünk egymásnak, szóval nincsen ezzel.
Neki nehéz is lett volna védekeznie, amilyen
de ez nyilván ez egy fejlődési folyamat, tehát rájönni arra, hogy ezt a meccset nem lehet megnyerni olyan hozzáállással.
De nem akartak leütni egy gálán se, tehát a...
Nem, azért ideig nem.
Vagy nézd ki a negatív verzió, mondtad az Friderikusszal volt.
Ezeket nem feltétlenül akarom megnevezni, nyilván ezek magánbeszélgetések. Friderikusszal volt egy nagyon érdekes és hosszú beszélgetés, amikor ő pont ezt kérte számon, hogy miért van nekem egyáltalán véleményem arról, amit ő csinál. És akkor tök hosszú ideig tartott, amíg levezettem neki, hogy tulajdonképpen a többi 600 ezer nézőnek is van véleménye, adott esetben jó, de őket nem kapja le a 10 körmükről azért, hogy miért gondolják azt róla, hogy jó, amikor ők sem csináltak még interjút. Meg mondott még érdekes dolgokat, például, hogy ezt miért egy újságcikkbe írom le, amikor az egy ilyen hivatalosságot ad neki, sokkal jobb lenne, ha ez egy blog lenne. És akkor az nagyon vicces volt, hogy ahogy ezt kimondta, akkor rájött, hogy de akkor azt olvasnák ugyanolyan sokan.
Igen. Csak azzal még mindig lehet deonestálni, ezzel a mai napig így van, hogy ha valakit lebloggereznek,
picit olyan, mintha ilyen WC-fal firka lenne, tehát igazából...
Igen, tehát...
Tehát nem érdem, ők úgy gondolják el, hogy bizonyos szintet meg kell egy szövegnek ütnie, nem...
Hát ez a múl...
A régi módiságában, mint hogy az nyomtatható legyen.
Tehát ez a Halák László és a Mósz, tehát hogy aki blogger, az nem üt meg egy bizonyos szintet,
nem egy szint alá, nem így... Igen, ez borzasztó.
Nem hord vörös október ruhagyárzakót, rettenetesen szürke és kendőben.
És nem a Mósznál végzett.
És nem a Mósznál végzett.
És nincs autós táskája, hanem laptopja van. Tehát akkor neked ez a Game Over GP2 jelentette az ilyen áttörést, vagy egy ilyen betörést a mainstreamben, amit ugye rengetegen olvastak. Legalábbis nagyon sok mindenki ez eljött.
Hát mondjuk, hogy az egyik nagy botrány abból lett.
Ugye te a Hír TV-nél is voltál hetente ilyen beszélgetés műsorban, én emlékszem.
Egész addig, amíg a Pál
és amikor megjelent ez a cikked, akkor jövő héten már nem voltál.
Addig jó, amíg János Pál él. Így van, akkor fölhívtak, hogy
hát
sajnos többet nem jöhetsz.
Igen, aztán a Puzsér jött utána, vagy nem emlékszem már, de...
Igen, a Puzsér rendszer sem volt.
Meg is szűnt az a
műsor. Aztán meg is, aztán az gyorsan meg is szűnt, tehát...
Igen, az kiverte a biztosítékot nyilván sok embernél. Én a mai napig egyébként, most persze érzek egy kis elégtételt, amikor Bajer Zsolt küldi el a pápát a kurva anyjába.
Miután csak annyit mond a pár, végre van egy pápa, aki az új szövetség mentén gondolkodik. És
hát de ha nem foglal szállást, akkor is ugye ott hát annyi történt, hogy elhunyt második János Pál, és ez a cikk, bevallom, be volt készítve előre. Mert hát látszott, hogy már
tehát nem
megszületni fog most, hanem meghalni. És akkor ez elkészült előre. Az akkori ügyeletes szerkesztő pedig gyakorlatilag 2 perccel a halála után fölbaszta ezt az Index címlapra. Na ez mondjuk viszonylag meredek volt, én is másnap reggel raktam volna ki. De hát annyi baj legyen. És hát a cikk egyébként, én most újra olvastam, mielőtt ide eljöttem.
Ez nagyon
híraírás. Én nem érzem egyébként bántónak, annyira ebben a tabu döntés, hogy a római pápát, mint egy politikust.
Igazából nincs semmi olyan kifejezés a cikkben, amit így kifogásra tartott, csak szerintem az esett nekik rosszul, hogy a pápával szemben.
Hát persze.
Tehát, hogy ő a tárgya ennek. Tehát mondjuk egy politikusról írsz így, akkor szerintem föl se veszik.
De hát mi más lenne a pápa, mint egy globális politikus?
Igen, mert te így gondolkodsz.
Hát én így gondolkodok, de az, hogy...
De az a Vatikán is kézben
jó, de az, hogy van egy kisebbség, egyébként egész Európában kisebbség, amelyik őt valami szakralitásnak gondolja, hát azt én pont úgy leszarom, mint az EB-n a 2-0-át. Tehát, hogy az engem egyáltalán nem tud érdekelni, mert egyébként Sztálinnak is vannak a mai napig tisztelői, de hát attól még hadd tárgyaljuk szabadon az ő munkásságát. Ezen kívül teszem hozzá, hogy második János Pálról szerintem az a szöveg szép volt. Még csak nem is írtam hülyeséget, ott speciál, sokszor írtam hülyeséget, de ott ugye, amikor arról volt szó, hogy Gorbacsovra van szüksége Rómának, akkor utána ugyan nem Gorbacsov jött.
Hanem egy Csernyenko.
És most tényleg olyan szövegek jelennek meg a legjobbosabb médiumban Ferenc pápáról, hogy hát ezért engem keresztre feszítettek volna. Tehát konkrét kurva anyázás megy. Pusztán azért, mert a magyar kormánnyal meg a Fidesszel hát nem kvadrál a véleménye. Mostanra sokkal rosszabb a véleményem egyébként második János Pálról, tehát hogyha most írnék róla, akkor abban nem lenne közben. Hát de írtam is.
Azért mennyit fordult 10 év alatt a világ, tehát a jobb oldal az a pápa ellen van, aztán kitüntetik Erdész Imrét.
Fura egy világ ez. Nem biztos, hogy kizárólag ideológiai és nagyon merev filozófiai fogalmak mentén épül fel.
De neked egyébként honnan jön ez a milyen antiklerikális indítatást tettek? Hát pusztán a felvilágosodás, tehát azért egy határozott ilyen progresszivista ideológiát testesítesz meg. Tehát te milyen ilyen felvilágosodás, nem már vallásos szinten tiszteled a felvilágosodás vívmányait. Hiszel le egyfajta technikai fejlődésben, tehát a technika az jobbá teheti az életünket. Mint hogy a Werner regények világképére emlékeztet sokszor a cikkének világa, tehát hogy a
ez
technika
van,
az...
Ez így van, és én a Werner regényeken nőttem föl többet.
A technika között. Az jobbá tesz mindent, tehát honnan ered ez neked? Ennek ellenére viszont van egy nagyon erős biblikus műveltséged, mert nagyon konkrét telefonszámszerűen van hivatkozás Máté Evangéliumából, meg Ószövetségből és máshonnan.
Hát egyrészt azt gondolom, hogy az embernek, vagy hogy mondjam, kimondhatom az értelmiségi szót, szóval, hogy valamennyire kötelességünk, hogy a témával foglalkozzunk, mert megkerülhetetlen politikailag, szociológiailag, történelmileg, meg mindenféle szempontból a vallás kérdése. Amikor velem valaki leül, aki egyébként mondjuk magát vallásosnak vagy jobbosnak gondolja, és békülékeny hangot akar megütni, akkor azt szokta mondani, hogy neked azért alapvetően az egyházzal van bajod, ugye? Hát ez nem igaz, nekem a hittel meg a vallással is súlyos problémáim vannak. És ez innen ered. Amit említettél egyébként, az is egy fontos része. Az ember nem függetlenítheti magát attól, amiben felnőtt. Én a 80-as évek techno-optimizmusában, Soyuz korszakában nőttem fel, és ennek nyilván van egy hatása, amit sokszor magam sem érzek, meg egyébként Stanislav Lemen, majd mindjárt még említem őt. A hittel meg a vallással vannak egyszerűen olyan problémáim, amiket én nem tudok kihozni úgy szögletre, hogy az abból levezetett véleményem ne legyen sértő. És erre meg nincsen más feloldásom, mint a plurális demokrácia, amiben jogunk van egymást megsérteni. Mert ennek az alternatívája az tényleg az, hogy én tartsam meg magamnak a véleményemet, miközben ő egyébként megafonban ordít, hogy Krisztus feltámad. Hát ezt én nem fogadom el, ez így nem lesz oké. És hogy mivel a gondom? Hát többek között ugye az, hogy beszélgettem én sokat papokkal, szerzetesekkel. És arra a kérdésre, hogy például az 5 világvallásból hogyan választotta ki azt, amelyiknek ő most a feltétlen híve adott esetben szerzetesként, annak szenteli az egész életét. Erre nincs más válasz. Nekik sem, mint hogy létezik egy ilyen ugrás a sötétbe. A leap of faith. Amikor az ember befogja az orrát, beunja a szemét, és azt mondja, hogy itt nem egy racionális döntést hozok.
Ez olyan, mint az Indiana Jones 3 végén, amikor egy elugrik a dolgoztán fejét.
Csak közben csak kívülről nézve azért mégiscsak azt látjuk, hogy mondjuk van minimum 5, valójában sokkal több opció arra, ha már meg akarok őrülni, ugye? Tehát, hogy ha már eljutok odáig, hogy kell nekem egy képzeletbeli barát. Akkor milyen alapon választom én ki azt, mert egyébként az emberi történelem 95%-ában ugye ez tök adott volt, mert az emberek nem ismertek más opciókat, tehát beleszülettek egy faluba, egy pap volt, maximum kettő, de mind a kettő keresztény volt. Most már azért ez egy nehezebb ügy. Hogyan hozom meg ezt a döntést? És hogyha egyébként meg tudom, hogy ez a döntés onnan ered, hogy én ebbe születtem, és a szüleim ebbe a templomba járattak, akkor viszont gond van azzal, hogy én lennének tények, tényállítások vannak ezekben a vallásokban, amiket én tehát olyan alapon fogadok el, hogy a többit mesterségesen kizárom. Ez szerintem ez egy nem egészséges mindset.
Ez a Sherlock Holmes-i gondolkodás, szerintem ezzel általában szokott lenni a válasz, hogy a technikai érdeklődésedből fakadó eszközkészleteddel próbálsz egy irracionális világot megérteni, és ez soha nem lehet, soha nem lehet összehozni.
Na most ez tök oké, hogyha erről azt mondja az illető, hogy ez egy irracionális dolog. Csak akkor legyen szíves ő az irracionális képzeteiből például nem hozni törvényeket. Mondani meg másoknak, hogy éljenek, hogy ezt hova dobják, hogy mit tehetnek, hogy mit mondhatnak. Akár az ő irracionalitásukról. Hát ez az egyik probléma.
Igen. Ideig nem szokott eljutni általában.
Mert azzal egyébként nekem ugyanúgy nincsen gondom, hogy ő elmegy a templomba, mint azzal, hogy valaki megnézi mi megy most, Európa bajnokság. Az, mondjuk engem pont annyira érdekel ezt nézni, mint hogy azt nézni, hogy valaki horgol. Nagyon hidegen hagy, de hát nem vagyunk egyformák, különbözőek vagyunk. A gond mindig akkor van, amikor ezt megpróbálják rám kényszeríteni, vagy az ebből adódó hülyeségeiket. Mondjuk, hogy vasárnap mi legyen. Vagy akár hát másoktól elvenni jogokat olyan alapon, hogy az ő képzeletbeli barátjuknak erről állítólag van egy véleménye. Hát menjetek már a picsába tényleg. Hát ez egyrészt ebben benne van egy olyan embertípus, ami a kádárkori rendőr, aki a hosszú hajú fiúkat baszkurálja az utcán, hogy néznek ki. Ugye ma már ezt nagyon nehéz elképzelni, mert hát az én hajam, hogy mi között hozzá. És ma már az a rendőr is nyugdíjban van, és valószínűleg belátta, hogy ez egy hülyeség volt. De ezek az emberek viszont, hát úgy gondolják, hogy mögöttük van valami ilyen transzcendens lény, és az majd megmondja. És hogy nekik joguk van egyébként gumibottal a hosszúhajú fiúkat megverni, mert az Isten azt mondta, és majd itt át lehet kötni az iszlámra. Nem baj, hogy monologizálok?
Ez a cél, tehát igazából...
mert hogy ezt a részét egyébként nem szoktam megírni, konkrét dolgokra szoktam reagálni, amikor vallásról van szó, de az egész mögött ez van. És ezen kívül meg van még mögött, ez megint sértő lesz. És megint benne van egyébként az, hogy én mind nőttem fel, meg miket olvastam. Szóval én nagyon szívesen gondolkodom az Istenről. Képzeljünk el, vagy rajzoljunk egy ilyet, oké. Vagy nagyon szívesen gondolkodom földön kívüli civilizációkról. Ebben vannak nálam okosabb utitársaim, Stanislav Lem például ilyen. Ő az egész életében olyan regényeket írt, nagyon sok szálon indult el, ahol azt próbálta felfedezni, hogy elképzelni, hogy milyen lenne mégis találkozni földön kívüli civilizációkkal. És akármilyen szálon, akár hogyan indult el a történetben, mindig az lett a vége, hogy felfogni sem tudnánk az ő szempontjaikat, kommunikációjukat, bár maga a kommunikáció is teljesen lehetetlen lenne. Tehát a Solaris, az Éden, az összes többi arról szól, hogy nem tudunk egymással mit kezdeni, mert tök mások. Na most, ha az Istenről gondolkodunk, akkor ennél messzebb azt hiszem, hogy nem sportszerű jutni, és hogyha valaki azt mondja, hogy ehhez, tehát ha valaki az Istent úgy képzeli el, hogy az egy olyan hivatalnok, aki egyébként azzal foglalkozik, hogy a Földön ez a 7 milliárd ember hova dugja meg, mit teszik, akkor sajnos az a véleményem, hogy ez az ember nagyon buta.
Hát valószínűleg az Isten kép is azért sokat változott az ókor óta, tehát...
Igen, tehát az ószövetségi jó a képtől, aki tényleg a Charles Brown-zal a bosszúvágyból.
Egyre inkább azon, hogy tulajdonképpen a Biblia sem egy tényeket, meg történelmi eseményeket leíró gyűjtemény, hanem ez egy ilyen életvezetési tanácsadó rovat tulajdonképpen, amiben ilyen fiktív figurákat helyeztek be. Tehát már azért kezd ez a vonal is kialakulni az egyházban.
Nyilván, de hát bár maga az elfogadott Biblia is azért a Vulgatán alapul, ami mellett még nagyon sok olyan apokrif szöveg van, ami akár a Vatikáni könyvtárban, akár máshol pihen, és nem lehet tudni, hogy az most miért lett kizárva, akkor és ott a 4. században úgy gondolták, hogy ez most nem fér bele.
A Vatikáni Művészeti Akadémia az.
Tehát ez mind az idő, ez mind az idő kell, hogy ezt megírlelje.
A másik fel az tényleg ez, persze. Tehát, hogy vannak emberek, akik a Biblia alapján nekilátnak buzizni, miközben azt a Bibliát egyébként ki tudja hányszoros áttétellel arámiból latinra és onnan magyarra fordítva ismerik. És egyébként az egész meg hát elnézés, de hát szóval, amit az előbb mondtam, nagy-nagy bátorság, pofátlan bátorság azt képzelni, hogy mi az Isten szándékait ismerjük.
Igen. Akkor beszéltél a másik vallásról, a muszlim hitről, ami szintén egy ilyen preferált témád neked, volt egyszer egy Mehmed, meg az ilyen hasonló típusú cikkeid, amikor a Dán karikaturista, mi volt, robbantottak ott talán Dániában?
Lőttek
a Dán követséget. Ami most ugye hát egy ilyen központi témává válik, mert ilyen apokaliptikus víziókat festenek föl, hogyha bejönnek ide a migránsok vagy menekültek, mindegy, akkor itt az egész európai civilizációt veszélyeztetik, és hát azok, akik egyébként hát be akarják fogadni a menekülteket, ugye saját maguk, mint a vírust fogadnák be. És te már 2005-ben ez a Barbárkom című nevezetes és botrányos írásod, amely miatt György Péterrel keveredtél vitába, te elég karakteres véleményt fogalmaztál meg ezzel kapcsolatban, kifejezetten rendpárti véleményt.
Én kifejezetten rendpárti.
Te nagyon rendpárti vagy.
Én klasszikus konzervatív.
Csak úgy tudunk szabadok lenni, hogyha van egy keret, vagy van egy keretet biztosító állami rend, amely biztosítja azt.
Amely semleges nemű.
Hát a fiatalabbaknak, akik hallgatják az adást, akkor mondjuk el, hogy 2005-ben ugye Párizsban súlyos zavargások törtek ki. Nagyjából olyasmi, mint 56. Felgyújtották az autókat, meg effélék, és meglehetősen tehetetlen hatóságokkal találtak szembe maguk, illetve nem találtak szembe egy jó darabig. Ezek a bevándorlók által lakott külvárosokban történtek. Abban a cikkben egyébként, azt mondjuk a pápással ellentétben, azért azt gondolom ma már, hogy abban a cikkben sok minden összefolyt, és lehet, hogy kettőt vagy hármat kellett volna írni helyette, vagy egyet sem.
Pont ez az a kérdésem, hogy mennyire vállalod ezt az írásodat ma, új unblock.
Meg tudom magyarázni, drágám.
Halljuk.
Ilyen zavargások azóta történtek egyébként egy évre rá nálunk is, ahol én szintén a markánsabb rendőri fellépést hiányoltam, abból is lett botrány. Én egyszerűen nem vagyok annak barátja, hogy...
Igen, nem emlékszem, hogy Tótavé lövetne, tehát ez így, botrány.
Így van, bár gumilövedékről volt szó, de ezt természetesen elhallgat.
Meg a Kendernapon is hasonlók, az Anyádnak című írásod.
Szóval... Ezt egyszerűen nem tudom elfogadni. És a másik fele meg, amiről ez a cikk szólt, az bizony a bevándorlás és az iszlám integrációjával kapcsolatos hát, aggályaimat vetítette előre, most már ugye aktuálisabb talán, mint valaha. És én most is úgy gondolom, hogy ez a probléma, ez létezik. Azt viszont nem hiszem, hogy az iszlám magában veszélyesebb lenne, mint bármelyik másik vallás. Tehát ha megnézzük mondjuk a keresztény fundamentalizmust, akkor azt látjuk, hogy pontosan olyan ember, boldogság, gyermek, nő, meleg és minden, és demokrácia ellenes, mint az iszlám fundamentalizmus. Egyetlen különbség.
De az a történeti fejlődések különböző szintje, hát, amelyet mindig igen. Felszoktak hozni, hogy...
Igazából a keresztény fundamentalizmus, bár mondjuk nem igazán nézett ki, hogy világméretű fasisztai teokráciát akarnak építeni. Volt egy ira terrorizmus, tehát azért nem hiszem, hogy összehasonlító.
Nem, az iraterrorizmus, ezt nem kimerjük
ide. Azért mondom, hogy ezt nem hiszem, hogy összehasonlítható.
Az egy klasszikus
nacionalista is inkább. Általában ez egy begyakorlott érv, ellenérv az, hogy ezt a kettőt összemossák.
Nem, hát meg azért az inkább egy nemzeti.
Igen.
Nem, hát a középkori Európára gondolok, nyilván nem is jutott eszembe az ira. Szóval, hogy vallásokból, azt hiszem, hogy bármelyikből a fent felsoroltak miatt le lehet vezetni a legsúlyosabb embertelenségeket. Egyébként vallások nélkül is, arra is van elég példa a 20. században. Az kétségtelenül veszélyes, hogyha van egy nagy embertömeg, amelyik ezeket az ostobaságokat egyedüli támpontként használja az életben, és a legveszélyesebb pedig az, hogyha a kereszténységgel szemben nincsen ennek a gondolatkörnek egy elfogadható és mérsékelt irányzata. Na már most az iszlámnak van ilyenje, de még, hogy mondjam, nyitogatja a bimbóit, de amúgy azokkal értek egyet, nem én találtam ki, mert ekkora dolgokat nem szoktam kitalálni, akik azt mondják, hogy Európának segítenie kell az iszlám reformációban.
De ez milyen forma, ez tehát gyakorlatban ez hogy néz ki, mert mondjuk ez biztos, hogy nem úgy, mint ahogy mondjuk az Amerikai Egyesült Államok segíti.
Tehát én más nem tudok elképzelni, mint a klasszikus demokrácia exportot, meg megérkeznek az amerikai tanácsadók, mert a repülőgépen
kell. Nem erről beszélek.
Amely mindig problémás.
Adott esetben híve vagyok én a bombázásnak is, vagy nem...
Igen, nem lepődöm meg. Engem, hát te mondtad, hogy Afrika problémáira, vagy írtad, hogy az Afrika problémáira a neutronbomba megoldás, amikor a szívtet...
Aki azt komolyan vette, az meg is érdemli.
Igen.
Én emlékszem a
régen. De provokációnak
jó. Szerény javaslat című
írás. Hát igen, de ott ugye azt lehetett provokálni, aki nem ismeri a Swiftnek az eredeti ironikus művét. Na de visszatérve ehhez, itt most nem a demokrácia exportról beszélek, hanem a már Európában jelenlévő iszlámról, amelyik egyébként a napi szinten integrálódik magától is. Ugye látjuk azt is, hogy egyébként azok az itt lévő muszlim országokból származó, vagy második generációs bevándorlók, azok mondjuk többségükben nem veszik ám komolyabban a hitüket, mint mi a keresztény gyökereinket. Tehát sem a, mit tudom én, életviteli, szexuális, stb. Szokásaikban.
Voltak iráni szomszédaim, tehát azt tudom, hogy tényleg nem.
Szóval ez simán benne van, ennek van egy kulturális örökség jellege.
Ez is része, hogyha annyira komolyan vennénk, akkor nyilván ők is komolyan vennék.
Hát ha mi annyira komolyan vennénk, akkor gondolom valamilyen keresztes háború.
Igen, tehát akkor ellenhatás következne be.
Így van, igen, erre gondoltam.
De tehát ez megy egyébként organikusan, ez történik, csak az iszlámnak van egy olyan problémája, mondjuk a katolicizmussal szemben, hogy nincsen közepe, nincs.
Igen,
nincsen senki, aki megmondhatja, hogy na fiúk, ezt azért ne.
Igen, lehet kiadni ilyen vallási fatvákat, de arra is kell bizonyos képesség, vagy képesítés, vagy ilyen jóváhagyás, hogy kiadjon valaki fatvát.
Valójában sejknek bárki kinevezheti magát.
Ez amit a cigány
majd. Igen, hasonlít a cigány majdákhoz valamennyire. Ilyen szempontból egyébként mondhatni bázis demokratikus a dolog. Viszont pontosan ezért nem lehet azt megcsinálni, mint amikor Garibaldiék ugye puskatussal, meg Napóleon puskatussal visszaverték a Vatikánt a mostani dobozba, és akkor volt kit legyőzni, és mondta a pápa, hogy jó, hát akkor oké, akkor itt el leszünk, csak a pénz jöjjön. Ilyen mivel nincsen, ezért nehéz ennek neki látni, de vannak erre jó példák. Sadiq Khan egyébként egy jó példa erre, ugye a frissen megválasztott londoni főpolgármester, aki úgy tűnik, hogy a saját életében tök összeegyeztethetőnek tartja azt, hogy ő muszlimnak vallja magát, de egyébként az első megnyilvánulása az egy holokauszt megemlékezés volt. És
hát nyilván ugye ahhoz, hogy ilyen szintre eljusson valaki londoni polgármester, ott nyilván be kell ütni bizonyos civilizációs normákat, tehát ez 100 ajtón keresztül kell menni, hogy ami pillanatokat bezárulnak, hogyha valaki
világos, csak nyilván már egy pláne abban a nagyon hierarchizált angol társadalomban más, hogyha valaki nem Oxbridge-ben végzett.
Igen, az rátesz, és de azért ez sem így működik már.
Nyilván de, nem.
Nyilván sokan megoldották már ezt a problémát, akiknek van valamifajta keresztény koncepció vagy értékrendje, hogy ezt az európai felvilágosodás utáni gondolkodással összeegyeztessék. Ez a persze. Más hátterekből még kevesen van hát túl ezen.
De ugye Rómának ebben nagy szerepe van. Tehát amikor a pápa mondja azt, hogy oké, fiúk, megnéztem ezt az evolúció cuccot, egész sok értelme van, úgyhogy akkor mostantól inkább azt mondjuk, hogy az Isten az nem úgy teremtette a dolgokat, hogy gyurmázta, hanem csak meglökte az első biliárd golyót. És akkor ezt elfogadják.
Igen, ez a kreacionizmus az próbálkozik ezzel.
Ez talán inkább a deizmus kategória.
Ez a deizmus, igen. Ez az intelligens tervezés, meg a hasonlók. Menjük egy másik szába, tehát van benne egy erős népfelvilágosító attitűd, tehát többször is a hülyék elleni küzdelmet azt megnevezted a saját magad keresztes hadjáratának, és részben ebből vezethető le az, hogy amikor érkezett egy felkérés a modern képmesék szövegének megírására, ez 2008-ban indult el, hogy a Gyurcsány kormány ideje alatt és a reformokat népszerűsítő sorozat volt, gondolom akkor 2007-ben
kereshettek már meg rengeteget dolgoztam
meg téged ezzel kapcsolatban. Sokakat a csalódást okoztál ezzel, mert mert hogy így, mint hogyha megvettek volna téged, hogy okozott neked bármilyen arcvesztést? Tehát szerintem egyébként nem, mert én azt mondom, hogy mindenki a saját mondataiért felelős, függetlenül attól, hogy milyen felületen kommunikálja azt.
De ne válaszoljál helyettem.
Pláne ne így.
Én ezt akkor meggondoltam, láttam, hogy Feri mivel próbálkozik, meg miket mond, illetve tudtam, hogy mi az, ami a meló lenne. Egy 80 részes rajzfilmsorozatról szólt ez a felkérés. És én egyébként őszintén azt gondoltam, most is azt gondolom, hogy amit akkor leírtunk, meg filmben csináltunk, annak a legnagyobb része most is áll. Ennek ugye most te azt mondtad, hogy ez a reformokat népszerűsítő sorozat volt, hát szerintem több mint a fele az egyszerűen alapismereteket próbál
átadni. Tudatos gondolkodásra, vagy tudatos állampolgári ismeretekre nem
hát elő. Állampolgári ismeretek, igen, én is ezt a munkacímet használtam, hogy honnan van a nyugdíj például.
Mi az, hogy hitel? Igen.
Hogy mi az, hogy hitel? Így van.
Sokan nem néztek. Mert csak ez a mi az, hogy hitel.
Azon egyébként röhögtem is, amikor bejött a deviza hitelválság, hogy konkrétan volt egy rész arról, hogy nem kéne minden szarra hitelt fölvenni, pláne devizában. Hát, ja, kellett volna nézni a tévét. Szóval én ebben nem látok semmit. Azzal természetesen tisztában voltam, hogy lesznek, hogy mondjam, trollok, meg elkötelezett jobbosok, meg talán személyes ellenségeim, ha vannak ilyenek, akik ki fogják ezt használni, mert úgy gondolják, hogy ez egy zicser. És akkor ezeket így áttekintettem, és úgy döntöttem, hogy én őket viszont leszarom. Egyáltalán nem érdekel, hogy mit gondolnak. Én ezzel tudok azonosulni, nem látok benne semmi vállalhatatlant, és hát sajnálom. Tehát, hogy ezek az emberek viszont, akiknek a véleményétől itt most elvileg tartanom kellett volna, azok enélkül is éppen eléggé szemben voltak bármivel, amit csináltak, de mindenkinek nem lehet tetszeni. És ugyanakkor viszont úgy gondoltam, hogy az egy dolog, hogy én irogatom a véleményemet, mi vagyok, közszereplő, vagy valami ilyesmi véleményformáló?
Közíró.
Igen, ez a Humoreszk után várható volt ez a minősítés. De legalább az eszmetörténészt azt nem kell felvállalni. És hogy bennem is volt, meg egyébként úgy éreztem, vagy kívülről is, most is, volt olyan, hogy oké, tök igazad van, de mikor csinálsz valamit? És egyébként ez
igen,
a kérdés is hülyeség, mert
csinálok. Igen, ez az asztalra,
mert egyébként csinálok, tehát az írás az csinálás. De annyiban meg jogos, hogy oké, le lehet mindent fikázni, de hogyan lehetne az országot, ami egyébként nyilván érdekel, meg az ő sorsa, segíteni valamilyen jobb irányba. És hát érted, nem tudok erőművet építeni, meg ilyesmik, az én skilljeim azok arra terjednek ki, arra viszont kiterjednek, hogy megpróbáljak abban segíteni, hogy ha, érted, ha csak 10 000 embernek megfordul a fejében, hogy tényleg nem kéne nyaralásra hitelt fölvenni, vagy hogy elgondolkodjon a nyugdíjrendszeren, vagy elgondolkodjon azokon az oktatásnak, az egészségügynek a problémáin, amik most sincsenek sajnos jobban a köztudatban. Akkor ezt miért ne csinálj? Miért mondjak erre nemet? És hát most már bevallhatom, hogy ennek mondjuk az anyagi részén én olyan arra sokat nem nyertem. Ez egy kicsit fájlalom egyébként, hogy ilyen olcsón
elvállaltam. Ott a közelmúltban támadt be ezzel valaki téged, én emlékszem, hogy fél éve.
Biztosan 88 megnevezni.
Ez a 888.hu.
Valahonnan jött, én emlékszem.
Magát megnevezni nem tudó.
Ja, igen.
Mindenhol.
De mondom ezt, tehát erre én most is igent mondanék, hogyha lenne ilyen, és egyébként azt gondoltam is, hogy amikor a kormányváltás lett, hogy hát nyilván nem én fogom csinálni, de kíváncsian várom, hogy a Fidesz kormány hogyan fogja elmagyarázni majd az ő politikáját.
Hát a üzenjük Brüsszelnek.
És azóta is várom. És hát
ennyi.
Igen, tényleg. És ott a disznó ott fut, tehát ez
a... Nagyon érdekes tapasztalat, mert akkor az úgy készült az a sorozat, hogy én írtam a kreatív szöveget, ahhoz kaptam háttéranyagokat, és ha valamit nem értettem, akkor meg tudtam kérdezni. És ezt a MEH koordinálta a miniszterelnök hivatal. És a miniszterelnök hivatal akkor fölhívta az illetékes minisztériumot, mert az összestől kell, hogy a gazdasági közlekedés, mint nagyon sok téma volt, és akkor ők átküldték az infókat, és egy nap múlva már én is jobban tudtam, hogy akkor itt miről van szó. Most el nem tudom képzelni, hogy ilyen ez a struktúra egyáltalán tudna működni. Mert hogy nincs politikájuk.
Igen, hát ez mondjuk az egy közéleti publicisztika.
Nincs mit elmagyarázni. És nem is, ezért nem is próbálják. Nincs ilyen erőfeszítés, hogy csak olyan van, hogy miről tereljük el a figyelmet, vagy hogy milyen indulatokat szítsunk föl. De hogy gyerekek, ezt most azért csináljuk. Tehát mi lesz a jó a klikben?
Nem, mert ilyen nincsen.
Nincs.
Az utolsó, amire nem tudom, átalakítási kísérlet, szóval 2011-2012-ben történt. Akkor enged milyen nyugdíjak kiszavágása vagy valami, de azóta csak ez megy. Ez az ilyen átkormányzás,
mint a csillagközi
invázióban. Igen, rákérdezem, miért lesz, akkor idéznek egy versből, egy valamilyen kicsis versből idéznek. Tehát általában ez a válasz.
Vagy kivonulnak és elvon.
Igen. Szóval ez a műfaj valahogy nem kompatibilis ezzel a rendszerrel. Nem mondom, hogy a Gyurcsányéval teljesen kompatibilis volt.
Azért ő is egy nagy csalódást okozott. Tehát 2006 környékén a Gyurcsánynak tegy úgy tekintettem, mint egy ilyen, hát nyilván ilyen 20 éves voltam, Bocsánat. De egy ilyen második...
Mit
van, itt van második József, aki bebetonozza a mocsarakat, a mocsarak helyett szupermarketek épülnek, és ez az a klasszikus,
gomba
az a felvilágosult, abszolutista, modernista típusú reformokat megvalósítják. És amikor 2011-ben láttam a Gyurcsányt valamilyen ilyen tüntetésen, hogy odaláncolta magát a minisztériumhoz lényegében, és ott szívta a cigarettát össze-vissza, és egy ilyen... Na, tehát nem azt
egy kicsit belegabajodott a kommunikációba, tehát ő beleártotta magát ebbe, és nem igazán tudott bele mit kezdeni. Tehát
azért 2011-ben ő már ugye sokszorosan megbukott. Addigra már ugye először Bajnainak adta át a kormányt, és aztán pedig jött a kétharmados győzelem, amiért ő nyilván valamennyi felelősséget érez. Nem tudom,
hogyha 2006-ban de... mondjuk őszén lemond, igen. Szerintem azt kellett volna csinálni,
bármikor a ciklus alatt.
Nem, tehát visszavonulni, amit De Gaulle-nak, amikor De Gaulle visszavonult három, tehát a mélyponton volt.
Feltartotta a kezén,
szerintem neki az volt egy óriási, tragédiája, hogy túl hamar és túl könnyen, szinte véletlenszerűen került be a politikába, és utólag szerette meg, amikor már kifelé állt a szeker elúdja, és most azért van ez a mostani...
Már nem, neki az volt a tragédiája, hogy ez a beszéd kikerült.
Igen, az a gyakorlati...
Illetve,
szerintem az tudatos szivárogtatás volt? Mert amikor megjelent
igen,
a beszéd...
Igen, de nem az ő részéről. Akkor nekem is volt egy ilyen gyanú.
Mert azt mondja, túl flottak voltak a reakciók, de én is erre gondoltam.
Ez az én optikai csalódásom azért, mert amikor én ezt a beszédet meghallgattam, akkor úgy éreztem, mintha az ajtót nyitott, vagy az ablakot nyitották volna ki, hogy basszus, végre valaki mondja. Tudom, hogy nem nekem szánta, de egyrészt úgy beszél, ahogy szemtől szembe beszélnénk, És amit ugye az elején említettél, hogy nekem tulajdonítva, hogy a sajtónyelben lezajlott egy forradalom, és hogy hát ez egy ember, spontán jönnek ki belőle gondolatok, amikkel egyébként tök egyetértek. Az őszödi beszédről beszélünk most hangsúlyozottan, egy Gyurcsány egész munkásságáról, és én ebben az égvilágon semmi kivetni valót nem találtam.
Úgyhogy hát, ez erre szokott lenni a válasz, hogy ugye kivéve azt a részét, amelyik arról szól, hogy ugye úgy nyerték meg a választást, hogy eltitkolták Európai Unió.
Igen, de akit egy kicsit a történelem érdekel, ez az mindig nem csodálkozik azon, hogy létezik kampányköltségvetés, meg
az elmúlt 25 évben.
A magyar választónak ez új.
Jó, hát én
ez nem az volt a
probléma.
Ott azon akadtak fent, hogy izé, hogy a kurva ország, és ebből
csinálják. Azon Dávid Ibolyal akadt fel egyedül szerint.
Meg a plantolása volt igen. A dolognak szerintem.
De amúgy az elmúlt 25 év egyetlen hibátlan kivitelezett kormányzati akciója volt, hogy eltitkolták a költségvetést, tehát ez egy profi munka volt a Petri, te így most kérdés a fiúk a csapatban.
Igen. Hát most már azért szerintem ennél profibb akciók vannak.
Most már túl szárnyátok.
Na jó, akkor térjük, akkor még van kicsit.
Vissza a Kályhához.
Akkor a NER, mert lényegében az Indextől történt távozásod, az szintén a NER-nek köszönhető, hiszen ott a Spéder, a most rejtészködő milliárdosként megtámadott Spéder részéről. Ez egy elég erős nyomást helyeződött az Indexre, hogy neked vissza kéne fognod magad. És előre menekültél.
Igen. Hát előre menekültem, mondjuk azért ez a menekülő útvonal már ki volt találva. Lehetett ezt tudni. Amíg addigra, mire eljött az a pillanat, hogy föl kellett mennem a Spéderhez az emeletre, amiről addig nem is tudtam, hogy létezik.
Mert ez hogy kell közé, egyedül?
Nem, úgy Péter elkísért. Csak valami balhé lesz.
A liftnek volt egy olyan gombja, amit csak egy ilyen elhúzás után lehetett megnyomni.
Igen.
Hát, hogy akar tengel atyára
velem beszélni, ha nem tudom, igazgató úr, vagy mit tudom,
ami volt. 200. emeleten.
És hát akkor persze mind a ketten tudtuk, hogy miről akar beszélni, mert azt hiszem, hogy akkor beleszálltam két talpa Szalai Anna Máriába, Isten nyugasztalja őt is. Ki volt az előző? Sesznek Ángi. Aki az ORTT, vagy a médiahatóság elnöke volt akkor. És hát ez valakiknek nagyon nem tetszett, és elkezdtek letelefonálgatni, akkor már ez a letelefonálgatás, ez nagyon ment, hogy ezt vegyük le, meg mit tudom, én mondtam, hogy a lószart mama, ugye nem is nagyon tudtak hozzányúlni, mert ez a blokkunk futott, nem is az Indexen volt a kifogásolt cikk. Na jó, akkor föl kellett menni a Spéderhez, ott ült, egyébként úgy néz ki, mint egy ember, tehát nem kell mitizálni, talán gyűrött rövid nadrágban is volt, meg kötött pulóverben, és hát mondta, hogy nem tesz jót az Indexnek, amit csinálok, akkor egy rövid elméleti vita következett. Tényleg nagyon rövid. A demokráciáról, meg a sajtószabadságról, meg ilyenekről. Nem,
a háttérben felsírt egy új Péter.
Most már így visszatekintve egy kicsit úgy érzem, mintha ő nem is érdekelte volna ez az aspektusa a kérdéskörnek. De persze akkor mi tudtuk már, hogy azért a bankján keresztül ki van téve ennek, hogy akkor vezették be a bankadót, amit egyébként pofára osztogattak, és tudtuk, hogy gáz van. Ja, adott egy írásbeli figyelmeztetést valahol
némelyikban. Beírt az ellenőrződből? Vagy?
Szó szerint beírt az ellenőrződből, igen. És hát akkor élesítettem a mentőkapszulát.
Igen.
És akkor azóta a HVG-nél a HVG-t erősítem, vagy színesítem.
Ott egyébként nem, tehát ott teljesen...
Ott nincs ilyen kitettség, tehát ott nincs a tulajdonosnak mondjuk bankja, vagy nagy kereskedelme, vagy világítás technikai vállalkozása. Úgyhogy ennyiben védett, hát pénzügyileg meg nyilván problémás a helyzet, sok válság itt egymásba csomagolva jelentkezik.
Uh-huh. Egyébként az, hogy annó téged többé-kevésbé kitoltak a blog.hu-ra, az minek volt köszönhető, hogy magát a felületet akarták befuttatni?
Eredetileg igen, aztán pedig úgy, hát volt ennek nyilván mindenféle személyes, meg politikai, meg igen, az Index egy... Azt hiszem, hogy ezek belügyek. Na.
Így lett a legjobb mindenkinek.
Talán igen.
Akkor meg a Pilóta Rádióról beszélgessünk egy ilyen
Hegyvidéki zsadmiralitás.
Igen, a legendás. Az, hogy jött az ötlet? Kricsi Zoltánnal.
Hát ugye gondolom az ORTT elől egy ilyen kis MP3 fájlba menekültetek, de a többit majd elmondod.
Igen, akkor itt a Tilos körül is voltak botrányok, és egyrészt volt bennem egy ilyen, hogy mit kezd az ORTT azzal, hogyha kipaszok egy MP3-at az internetre, és meghallgatják mondjuk annyian, vagy majdnem annyian, vagy nem tudom, mint a Tilos, az tök jó lesz, mert arra nincs törvény, akkor még nem volt. És akkor ezt élesítettük, mert az Olival amúgy is sokat kirándultunk, beszélgettünk.
Kiricsi Zoltánról van szó, aki az és
publikáltan. Többen között, igen. És akkor valahonnan lett egy diktafonom, azt egy befőttes gumival fölakadtam a csillárra, és akkor így csináltuk ezt a műsort, közben megittunk egy csomó bort, és ebből lettek ezek a rettentő kaotikus adások.
Egyébként hibátlan volt az X, nagyon szerettem. Tehát ez hihetetlenül jó.
Úgyhogy Tótavi Árpádot idézve zárom a műsort, tehát tessék majd letölteni ezt a lubbaszon nagy fájt, amiben majd belekonvertáltuk a másti beszélgetést. Köszönjük szépen, Árpád, hogy itt voltál.
Egy élmény is,
köszönöm. Szervusztok, hello.
Sziasztok.
Hello, sziasztok.
Közérdekű információk.
A Fővárosi Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat befogadó otthona vállalkozó szellemű önkénteseket keres családjukból kiemelt hátrányos helyzetű gyermekek csoportjába a nyári játék és szabadidős tevékenységek segítésére. A nyári szünet idejére várják közös játékra olyan 18 évesnél idősebb önkéntesek jelentkezését, akik szeretnek játszani, sportolni, kézműveskedni, és vállalják, hogy részt vesznek a különböző programokon hétköznap délutánonként. A gyerekek számára szervezett nyári táborba az önkéntesek június 20-áig jelentkezhetnek. Ugyanitt tolmácsokat és pszichológusokat is várnak önkéntes munkára. A részleteket a tegyesz.hu oldalon az álláshirdetések között találjátok.
Színes.
70 művészeti és urbanisztikai programmal csütörtökön megkezdődött a Dunapest Fesztivál. A rendezvények, kiállítások többsége ingyenes, és mindegyik kapcsolódik valamilyen formában a Dunához, témájával és a 11 úszó- és vízparti helyszínnel. A rendezvénysorozat célja, hogy fontos kortárs alkotókat mutasson be, miközben a Dunára és a városlakók folyóval való kapcsolatára irányítja a figyelmet. A koncertek, színházi előadások, képzőművészeti bemutatók, irodalmi felolvasások, filmvetítések mellett az amatőr hajó építéstől kezdve a város és víz kapcsolatát feszegető szakmai beszélgetéseken át a Dunát felfedező tematikus sétákig. A részletes műsort a dunapest.hu oldalon találjátok. Angliában a fővárosi tömegközlekedés felületein a jövőben nem lehet több szexualizált női testet megjelenítő, a nők negatív önképére appelláló reklámokat elhelyezni, adta hírül a BBC és más tekintélyes angol híroldalak is június 13-án. Sadiq Khan, London polgármestere a következőkkel indokolta döntését. Két kiskorú leánygyermek apjaként aggodalommal figyelem, hogy ezek a reklámok milyen méltatlanul bánnak az emberrel, főleg a nőkkel, és arra sarkalják őket, hogy szégyenkezzenek testi adottságaik miatt. Ennek véget kell vetni. Nem szabad, hogy az emberek közlekedés közben is olyan nyomasztó elvárásoknak legyenek kitéve, amelyeknek lehetetlen megfelelni. Ezt üzenem most a reklámipar egészének. A polgármester megbízta a londoni közlekedési vállalatot egy reklám ügyosztály felállításával, amelynek feladata a hirdető partnerek folyamatos tájékoztatása lesz. A közlekedési vállalat kereskedelmi igazgatója Graham Craig szerint a metron való hirdetéseknek más a felelőssége, mint a tévéreklámoknak, hiszen a tévét ki lehet kapcsolni. Az utasok azonban nem tudnak elmenekülni a látvány elől. A tiltó intézkedés jövő hónapban lép életbe, így júliustól vége a bikinis képeknek a londoni metróban és buszjáratokon, illetve minden olyan képnek, amely egészségtelen vagy elérhetetlen testképet közvetít.
A Tilos Rádió híreit hallottátok.
It's almost time. 10 seconds. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,
Mail Strip Show. Angol-magyar ritmikus nyelvecskéztetés Sanyival. Minden pénteken 9-től 10-ig a Tilos Rádión. Levegőből a 91,3-on, falból a 103,7-en, trótkapcsolat 2,15.